Espresso. Hétvégi zenés kávéház. A mikrofonnál Márton Evelin, köszöntöm Önöket, az Espresso-t hallják. A mai műsorban Kósa András Lászlót, a Bukaresti Ballasi Intézet igazgatóját kérdezi Forró László kollégám a holnap, azaz november 11-én kezdődő 12. Bukaresti Magyar Filmhétről, majd azt követően interjút hallanak Kudor Duka István festőművésszel, a kolozsvári Ion Andreescu Művészeti és Formatervezési Egyetem tanárával, tanítási módszerekről, művészetről. Tartsanak velem! A 12. Bukaresti Magyar Filmhét hétfőn, azaz november 12-én rajtol. Bár persze a fesztiválnak idén is van nulladik napja. Azaz már holnap várják a közönséget a Ballasi Intézetbe, Bárdossy Ibolya filmes jelmez terveit bemutató kiállítás megnyitóra este 6:30, illetve utána a Gyárfás Permetz Orgán Trio Jazz koncertjére, amelynek keretében népszerű magyar animációs filmek zenéi is elhangzanak. Kósa András Lászlót, a Bukaresti Ballasi Intézet magyar intézet vezetőjét Forró László kollégám kérdezte arról, milyen programra számíthat idén a közönség. A vetítések pontos időpontjáról, filmekről online a Bukaresti Ballasi Intézet honlapján, vagy a Fővárosi Parasztmúzeumban, és természetesen az intézetben, illetve más helyszíneken is található programfüzetekből tájékozódhatnak. Kósa András Lászlót és Forró Lászlót hallják tehát.
A 12. Magyar Filmhét kezdődik vasárnap Bukarestben, a Ballasi Intézet szervezésében. Milyen újdonsággal várják idén a mozi és nem csak mozi kedvelőket?
Csak és kizárólag újdonsággal várjuk a filmkedvelőit, hiszen ugye a Bukaresti Magyar Filmhétnek mindig az a célja, hogy az elmúlt egy év magyar filmtermésének legjavát mutassa be. Ez egy picit az elmúlt évben azt kell mondjam, hogy átalakult vagy változott. Mégpedig azért változott, mert van egy nagyon pozitív hír, mégpedig az, hogy az utóbbi időben megsokasodtak a romániai mozi forgalmazásba került magyar filmeknek a száma. Ha csak az elmúlt évet nézzük, akkor több mint 10 magyar film került mozi forgalmazásba Romániába, ami megint egy olyan szám, ami példátlan az elmúlt 25-30 évben. Ha ehhez még hozzáteszem azt is, hogy Herendi Gábornak a Kincsem az évszázad fogadása című filmje több mint 40 ezeres nézettséget ért el Romániába, az még egy amerikai filmnek is egy jó szám. Tehát büszkén mondhatjuk azt, hogy érdeklődnek, nézik az emberek a magyar filmet, hála Istennek a mozik fölismerték az ebben rejlő lehetőséget, egyértelmű a pénzbevételt, illetve hát a mozi forgalmazóknak vagy filmforgalmazóknak is megéri ezzel foglalkozni. Ebből a szempontból azt is mondhatnám, hogy nem vagyunk könnyű helyzetben, mert természetesen a legjobb, legizgalmasabb, leginkább nemzetközi díjakat nyert filmeket azért a mozi, illetve filmforgalmazók igyekeznek megszerezni, és velük gyakorlatilag egy picit küzdenünk kell, hiszen mi annak vagyunk a hívei, hogy először vetítsük ezeket a filmeket Bukarestbe. Tehát semmiképpen nem szeretnénk olyan filmeket vetíteni, amelyek már moziba mentek. Ez egy teljesen egyértelmű és értelmezhető dolog. De ugyanakkor meg nem tudunk igazán panaszkodni, hiszen most is az volt a legnagyobb gond, hogy a 7 filmvetítési nap idő keretében mely filmek ne kerüljenek be, vagy mely filmek nem férnek már be a filmvetítésbe, vagy az időkeretbe. Úgyhogy egy picit el is kényeztet a magyarországi, a magyar filmgyártás legalábbis bennünket, hogy vagy másik oldalról nézve nehézé teszi az életünket, hogy válogatnunk kell. Ami különösen izgalmas, az azt kell mondjam, hogy természetesen a nyitófilm. A nyitófilm az Nemes Jeles Lászlónak a második nagyjátékfilmje, a Napszálta, Én két okból is nagyon izgalmasnak tartom ennek a bukaresti vetítését. Egyrészt Nemes Jeles László ismert a bukaresti nézők számára, hiszen, ha úgy tetszik, ő egy bukaresti nemzetközi rövidfilmfesztiválon debütált, és ott kezdte el nyerni a nemzetközi díjait, mégpedig a Next rövidfilmfesztiválon, a rövidfilmjeivel természetesen. Amikor a Saul fia Oscar jelölt lett, akkor mi partnerei voltunk a román forgalmazónak, egy nagyon nagy szavású bemutatót tartottunk Bukarestbe, és most arra számítunk, hogy hasonló ünnepi keretek között nyitjuk a filmhetet a Napszáltával, mégpedig úgy, hogy a Napszálta fogja képviselni Magyarországot a jövő évi 2019. februárjában a sorra kerülő Oscar gálán, és nagyon bízunk benne, hogy szoríthatunk érte a legjobb öt külföldi vagy idegen nyelvű film kategóriájába. Ugye öt ilyen film kerülhet be ebbe a kategóriába a végső megmérettetésbe. Egy másik különlegesség, ami, ha úgy tetszik, az első a Napszáltához képest teljesen más műfaj, az a zárófilm lesz. Az egy teljesen vicces, rendkívül színes, izgalmas gasztromusical. Nem tudom, hogy egyáltalán a műfaj létezik-e, vagy ezt Madarász Isti találta ki erre a filmre. Madarász Isti az elmúlt évben járt már Bukarestbe a filmhéten. Most az ő filmjével zárjuk a filmhetet november 18-án vasárnap. Egy szerelem gasztronómiai a film címe, és hát ha ugye Magyarországon gasztroforradalomról beszélünk, akkor természetes volt, hogy előbb-utóbb egy filmes is készít az étterem világáról egy filmet. Ez egy könnyed, rendkívül jókedvű, rendkívül színes, nagyon izgalmas, és nagyon-nagyon-nagyon sok különleges ételt felvonultató film. Tehát azt is mondhatjuk, hogy a magyar gasztronómia legjobb oldalát viszi képre, és mutatja meg számunkra a vásznon.
Magyarán akkor egyenek a nézők, mielőtt beülnek.
Mindenképpen ezt javaslom, hogy feltétlen egyenek, hiszen nagyon-nagyon közeli képeket is mutatnak ezekről a rendkívüli falatokról, amitől könnyen lehet, hogy nyeléseket fogunk a hahotázás mellett hallani a nézőtéren, és ennek mi nagyon örülnénk, hogyha ez így lenne, hiszen azt jelenti, hogy a film elérte a célját. Thank you.
Kósa András Lászlót, a Balassi Intézet igazgatóját hallják.
A nagyjátékfilmek között vannak természetesen könnyedebb témával foglalkozó filmek, ilyen például a Lajkó cigány az űrbe című film, amely gyakorlatilag az 50-es, 60-as évek kommunista Magyarországát karikírozza ki, és mutat fordított tükröt, vagy görbe tükröt ennek a világnak. Ez egy rendkívül, szintén azt mondom, hogy kedves film, könnyen értelmezhető és érthető a román nézők számára is, hiszen ugyanazokat a kommunista tapasztalatokat éltük meg a szocialista blokkban mindannyian, tehát ilyen szempontból különleges. Annál is inkább különleges ez a film, hiszen egy első filmes rendezőről van szó, akárcsak a következő film, a Virágvölgy című film, amely azon túlmenően, hogy a rendezője szintén az első nagyjátékfilmjét készített el, azért is különlegesen izgalmas, mert a Magyar Film Alapnak az inkubátor programjába készült ez a film, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag a forgatókönyv fejlesztéstől folyamatosan fejlesztették, és így valósult meg az inkubátor program keretében ez a film. Különleges a szereposztása, hiszen teljesen amatőr színészek játszanak benne, egy Instagram sztár, tehát a mai világ teljes mértékben megjelenik, illetve egy speciális olimpián több alkalommal is aranyérmet szerzett sportoló játssza a férfi főszerepet a filmbe. De nem csak a vicces dolgokat mutatjuk meg a nézőknek, egyébként a Virágvölgy is egy komoly társadalmi problémával foglalkozik, hiszen a társadalomból kirekesztettek, vagy a társadalom peremére kerülteknek a párkapcsolatát, az életbe való jelenlétét próbálja megmutatni, de hasonló film Bogdán Árpádnak a Genezis című filmje, Bogdán Árpád szintén volt az első filmjével a bukaresti filmhéten, most a második filmjét is bemutatjuk, ami a cigánygyilkosságok kapcsán készített, de nem kifejezetten erről szól a film, hanem sokkal inkább a társadalmi problémák mélyebb gyökereit próbálja, illetve igyekszik vizsgálni maga az alkotás. És hogy akkor visszatérjünk időbe egy picit a nyitófilmhez, a Napszáltához, akkor néhány évvel később a két világháború között, tehát a Napszált az az első világháború előtti időszakban játszódik, a szombatesti film az pedig a két világháború közötti időben játszódik, egy valós bűncselekmény, egy gyilkosságnak a történetét meséli el Szász János filmje. Azért is különlegesen izgalmas, hiszen Szász János az elmúlt években sorra nyerte a díjakat. Ráadásul ebben a filmben olyan színészt nagyágyuk vonulnak fel, mint Grillus Zorka, aki szintén járt Bukarestben nem olyan rég, Hegedűs D. Géza, aki jól ismert színház, illetve filmszínész. Tehát egy különleges, sokszínű, különböző tematikájú, különböző korszakoknál tartó rendezők által készített filmekkel, nagyjátékfilmekkel készülünk. Természetesen, mint minden évben lesznek rövidfilmes válogatások, ebből három külön blokkot is fogunk vetíteni. Az egyik az a Színház és Filmészeti Egyetem elmúlt évben díjat nyert filmjeiből egy válogatás. Itt külön kiemelném azt, hogyha már a Sunset vagy a Napszálta kapcsán megemlítettük, hogy Magyarországot képviseli az Oscar gálán, akkor a Kovács István filmje, az Ostrom, megnyerte a Diák Oscart, és így automatikusan bekerült az Oscar díjesélyes rövid film kategóriába, Oscar díjesélyes filmek közé. Ez a film is itt lesz Bukarestben, ezt is bemutatjuk első alkalommal a román közönség számára. Ugyanez elmondható a következő blokk, ami egy külön válogatás a legizgalmasabb Magyarország rövidfilmekből. Ebben meg egy másik Oscar-díjas mutatunk meg, Deák Kristófnak az új filmjét, aki 2016-ban nyert Oscar-díjat az élőszereplős rövidfilm kategóriába, a Sing című alkotásával. Most a legújabb filmjével lesz jelen, illetve hát ahogy soha, így most se feledkezünk meg arról, hogy a magyar filmtermés az nem csak és kizárólag Magyarország határain belüli részt jelenti, hanem az erdélyi filmgyártást is. Úgyhogy lesz egy filmtett válogatás. A Filmtett Egyesület évek óta az erdélyi magyar filmgyártás egyik motorja, vagy a filmgyártás támogató egyik nagyon komoly szakmai intézménye. Egyrészt a Filmtett Fesztivállal, vagy Filmtett Fesztel, ami magyar filmszemleként ma már 12 városban, 12 településen működik október elején. Másrészt az erdélyi magyar filmgyártást támogatók elismerésében, amiben szintén a Balassi Intézet is partner, a Sárga Csikó díjat átadjuk minden évben a Filmtett Fest elején. De a portál, a filmtet.ro portálnak a fenntartása, ami az egyetlen magyar filmes szakfolyóirat az erdélyi újságírásba, illetve hát nem utolsó sorba, és innen lesz a válogatás, a nyári filmtett tábor rövid filmjeiből készítünk egy válogatást, és ezt mutatjuk be a filmhét keretébe. És ha már itt tartunk, hogy filmtett fest, akkor mindenki, vagy filmtett egyesület, akkor mindenképpen el kell mondjuk, hogy dokumentumfilm terén is jelen lesznek, hiszen a Sárga Csikó nyomában című dokumentumfilmet Zágoni Bálint a filmtett egyesület vezetője jegyzi, aki annak jár utána, hogy a 20. század elején prosperáló, virágzó kolozsvári filmes, filmgyártás, filmes műhely, Janovics Jenő neve által fémjelzett filmes műhely rengeteg filmjéből, kb. 70 film készült el, amint egy 6 év alatt, amíg ez a filmstúdió működött. Ezekből alig maradt meg néhány. Az egyik, amit újra csak az előző évek filmhetére utalok vissza, Kertész Mihály vagy Michael Curtis, lehet, hogy így még jobban ismerik a rádióhallgatók, Tolonc című filmje, ugye a világhírű angol-amerikai magyar filmrendezőnek az egyik első filmje, az Kolozsváron készült Tolonc, és egyébként a legenda szerint a Balassi Intézet pincéjébe találták meg New Yorkba. Azért mondom, hogy legenda, mert nem teljesen így van, de valóban véletlenszerűen valóban egy pincébe találták meg, és hát ez a dokumentumfilm a Sárga Csikó nyomában, ez annak igyekszik utána járni, hogy vajon van-e remény arra, hogy még megtaláljuk abból a 70 filmből ugyanilyen reményvesztetten, ugyanilyen véletlenszerűen néhány filmet, illetve hát nem utolsó sorban az is egy külön témája a filmnek, hogy vajon Janovics Jenő stúdiója hogy lehetett ilyen sikeres és ilyen pezsgő a 20. század elején. Bus line is busy every time that I phone. Bus is the longest talker I ever known. Bus, I've been trying hard to reach him all day. Bus, when I get him, I forget what to say. Should I call the operator? Is the number that he gave me my own? Bus, I've been sitting here and dining all day. Bus, got to get him and there must be a way. Bus, if you heard the way he begged me to call. Bus, you could never understand it at all. Quiet, but now he learned to talk. Bus, think I'm going to give up. Can't stand it anymore. Bus, I've decided that this romance is true. Can it be true that it is winking? I can't believe it. Wait till I say hello.
Kós András Lászlót és Forró Lászlót hallják.
Ha dokumentumfilmeknél tartunk, akkor ott még néhányat érdemes kiemelni. Készült egy film az 50-es, 60-as évek magyarországi megfigyeléseiről, kifejezetten fókuszálva az élsportolókra. Tehát úgy gondoltunk az aranycsapatra, rögtön az ugrik be elsőnek, de az 56-os Melbourne-i olimpián aranyérmes vízilabda csapatra, a rendkívül jól szereplő töröző csapatra, tehát olyan sportákban volt sikeres Magyarország, de mondhatjuk az 52-es Helsinki olimpiát, ahol Magyarország harmadik helyen végzett az éremtáblázat, az összesített éremtáblázatban, és hát tulajdonképpen miközben propagandaként a kommunista rendszer sikereiként mutatta be ezt a jól szereplő magyar sportolói világot, a közben természetesen rettegett attól, hogy ezek a sportolók disszidálnak, megszöknek, nyugati propagandát idézőjelben hoznak be az országba, és ezt meséli el a film, hogy ez hogyan jelenik meg. Ugyanígy különleges korszakát mutatja meg egy másik dokumentumfilm, a Budapest Underground, ami a 70-es, 80-as évek budapesti punk mozgalmát igyekszik feltérképezni, felgöngyölíteni. Ez azért is lehet érdekes a bukaresti nézők számára, hisz ha Magyarországon legfeljebb eltűrték a pánmozgalmat, akkor azt kell mondjam, hogy Bukarestben, Romániában kifejezetten üldözték, tehát semmiféle lehetőség. Ez aztán tényleg nagyon föld alatti, hogy az underground szót használjuk erre is, tehát igazi föld alatti mozgalomként létezhetett valamilyen formába. Ezt mutatja be ez a film. Van egy másik különleges film, ahol három idős hölgy életén keresztül végigutazzuk a 20. századot. A három idős hölgy közül már eleve az élet formájuk is különleges, hiszen az egyik egy angol kém, a másik egy náci Németországból megszökött táncosnő, a harmadik pedig egy kommunista hölgy, aki a holokausztot élte túl Magyarországon, és így szökött meg, és a három nagymama három fián keresztül meséli el a történetet. Ez is egy különleges, azt is mondhatnám, hogy nem csak játékfilm, vagy nem csak dokumentumfilm, hanem igazából egy játékfilm maga. Ahogy az mindig lenni szokott, a filmek mellett vannak kísérő programjaink. Egy rendkívüli esemény lesz vasárnap, a 0. napon, ahogy a szerkesztő is említette. Mi mindig azt szeretjük mondani, hogy nyitó film az első napon van, de van nekünk már 0. napunk is, mint egy rendes, jól megbecsült fesztiválnak. Az egy különleges kiállítás, ami vasárnap nyílik a Balassi Intézetbe, ugyanis a rengeteg olyan kosztümös film van, ahol meggyönyörködjük a kosztümöket, ilyen volt a kincsem, hogyha a rádióhallgatók emlékeznek rá, de nem nagyon szoktuk tudni, kik készítik ezeket a jelmezeket. Most elhívjuk azt a jelmezkészítőt, aki az elmúlt 20 évben az egyik leginkább foglalkoztatott és legtöbb díjat nyert jelmezkészítője, és itt lesz velünk Bárdos Ibolya, akinek külön a legutóbbi három filmjéhez kapcsolódóan szentelünk egy kiállítást. Ebből a három filmből kettőt már bemutattunk a Bukaresti Magyar Filmheten, az egyiket pedig be fogjuk mutatni, ez lesz a zárófilm, amiről már meséltem, Madarász Istinek az Egy szerelem gasztronómiája. Ezen túlmenően meg természetesen lesz koncert is, jazzkoncert. Gyárfás István trió érkezik egy különleges hangulatú koncerttel. Régi magyar animációs filmek slágereit feldolgozó koncert, illetve a koncert második része az meg a Hammond orgona, a világhírű klasszikus, mindenki által óhajtott Hammond orgonának lesz a gyakorlatilag a tiszteletadása az ő koncertjük. Ez lesz szintén vasárnap az intézetben, illetve kedden Balázs Elemér Group látogat el hozzánk. Különleges hangzású Magyarország egyik legismertebb jazzdobosának a csapata lép föl, ahol a női, illetve a férfi zenei hangok, ének hangokra való reflektálás lesz. Én ezt gondolom, hogy ez is legalább ennyire különleges. És hát a végére hagytam, de nem azért maradtak a végére, mert ne lennének fontosak, hiszen nekünk mindig külön blokkot jelent a gyerekeknek való vetítés. Szombaton és vasárnap is lesznek gyerekfilmek. Szombaton az intézetbe Gusztáv animációkat fogunk vetíteni. Azt gondolom, hogy nem csak gyerekek fognak eljönni, hanem nagyon sok felnőtt is, hiszen a 70-es években készült remek animációs film, a klasszikus magyar animáció egyik világsikere. Ezeket a rövid filmeket fogjuk bemutatni, mégpedig 35 mm-es vetítőgépen vetítve, tehát a régi mozigépi kattogást hallgathatják a gyerekek, felnőttek. Mindenki másnap, vasárnap, meg a Paraszt Múzeum mozitermébe fogjuk a Salamon király kalandjai című szintén animációs filmet vetíteni.
És ezek a gyerekfilmek, tehát a gyerekprogramok azok délelőtt lesznek?
Igen. A gyerekprogramok mindig délelőtt lesznek, 11 órától.
A 12. Bukaresti Magyar Filmhét 0. napja tehát holnap, azaz november 11-én vasárnap lesz. A vetítések pedig hétfőtől kezdődnek a Bukaresti Paraszt Múzeum Horea Bernea termében. A filmhét célja, akárcsak az előző kiadásokkor az, hogy a magyar filmipar legfrissebb produkcióit bemutassa a bukaresti közönségnek. Idén is rendkívül színes, izgalmas program várja a nézőket. Mindenről Kósa András Lászlót, a Bukaresti Ballasi Intézet igazgatóját kérdezte Forró László kollégám. Az Espresso következő vendége Kudor Duka István festőművész. Rövid zenés szünet után a vele készült interjút hallják, maradjanak továbbra is velünk. I'm as restless as a willow in a windstorm. I'm as jumping as a puppet on a string. I'd say that I have spring fever, but I know
and spring. Emma starry-eyed and vaguely discontented, like a nightingale without a song to sing. Why should I have spring fever when I know it isn't spring? Keep wishing I was somewhere else, walking down a strange new street, hearing words that I have never heard from a man I've yet to meet. I'm as busy as a spider spinning daydreams, I'm as giddy as a baby on a swing. I haven't seen a crocus or a rosebud or a robin on the wing, but I feel so gay in a melancholy way that it might as well be spring. Oh, that it might. Spinning daydreams, I'm as giddy as a baby on a swing. I haven't seen a crocus or a rosebud or a robin on the wing, but I feel so gay in a melancholy way that it might as well be spring. That it might as well be spring. Dee dee doo doo.
Heti interjúnkban Kudor Duka István festőművésszel, a Kolozsvári Művészeti és Formatervezési Egyetem tanárával hallanak beszélgetést a képzőművészeti diákok oktatásáról, esélyeiről, alkotásról. Kudor Duka István 1974-ben született Bánffy Hunyadon. Egyéni kiállításai mellett számos hazai és nemzetközi kiállításon vett részt. Képei mentesek bármiféle tematikai, ideológiai fuvallattól, stilisztikai áthallástól. Az a sajátos technika, amellyel helyenként megrongálja vagy öregíti, patinával vonja be festményeit, tulajdonképpen a művészet értékei melletti kiállását jelzi. Köszöntöm Kudor Duka István festőművészt, aki a Kolozsvári Képzőművészeti és Formatervezési Egyetem tanára. Az lenne a kérdésem, hogy te jó néhány éve ennek az egyetemnek tanára vagy. Ennyi év után hogy látod, mi az, amit a művész növendékeknek, vagy azoknak a gyerekeknek, akik ide felvételiznek, meg lehet és meg kell tanítani művészetről, festészetről?
Ez egy jó, masszív kérdés, lehet ezt mondani, de szerintem ez egy olyan dolog, ami változó. Tehát úgyis itt egy modern és gyors világban élünk, tehát valahogy az oktatás kapcsolatban kell legyen azzal, ami hétköznap történik, tehát amik az elvárások egy művész iránt. Úgy, ahogy az élet ilyen gyorsan változik, ezt nyugodtan azt hiszem kijelenthetjük, hogy nagyon gyorsan változik, úgy gondolom azt, hogy az oktatás is kell, hogy változzon. Tehát elképzelhetőnek tartom azt, hogy ami ezelőtt 15 évvel jó volt és naprakész, az most lehet, hogy már nem. De hát szerencsére ugye egy ilyen túl informatizált világban élünk, tehát mindenki ott van a netten, mindenki tudja, hogy mi történik. Tehát manapság már nincs olyan, hogy egy évtizedet vagy 2-3 évtizedet kell arra várni, hogy az info eljusson az emberhez. Tehát már napra készen vannak az infóval. És más dolgot azt hiszem nem kell tenni, mint hogy valahogy azt a szakmai tudást, ami jellemző a kolozsvári iskolára, azt egy olyan formába átönteni, ami elérhető, ami eljut a diákokhoz, ami magába foglalja mondjuk így a hagyományos tudást, művészi tudást és a kortárs művészi tudást. Ezen belül azért mondhatjuk, hogy van egy némileg klasszikus oktatási rendszer. Ennek rengeteg, én úgy gondolom legalábbis, hogy rengeteg jó oldala van, ezen nem igazán kell változtatni. Lehet, és ezért lehet, hogy a diákok tényleg megharagszanak rám, de lehet, hogy inkább az ő mentalitásukon kell egy kicsit változtatni. Valószínű, hogy időben úgy is fog változni, csak akkor már nem az egyetemre fognak járni, hanem úgymond kilépnek az élet nagy harcterére, és megérzik azt, hogy rendelkeznek, vagy rendelkezni fognak bizonyos hiányosságok, amiket elkerülhettek volna, vagy bepótolhattak volna akkor, hogyha egy picit más, helyesebb mentalitással járják végig az egyetemet.
Arra érted? Én például arra gondoltam, hogy pontosan ez, amit te is említettél, hogy hozzáférhetőbb az információ, tehát valaki, hogyha mondjuk rajzolni akar tanulni, akkor akár azt az internet segítségével is megteheti. Tehát, hogy vannak mindenféle tutoriálok, meg ehhez hasonló dolgok. Viszont az útkeresésben én úgy gondolom, hogy mégis szükség van tanárokra, akik nyilván azért, mert tapasztalatuk van, pontosan az élet említett harcterein valamilyen irányt tudnak mutatni. Ezt elfogadják a mostani diákok, vagy nyilván ezért mennek egyetemre, de ezt te hogy látod?
Én úgy gondolom, hogy az oktatási folyamat eléggé bonyolult. Bármennyire is egyszerűnek tűnik, vagy legalábbis úgy látszik kívülről. Az egyetemen nem csak a, mondjuk azt, hogy nem csak a rajztudásról szól az élet. Ennél több van. Szerintem azért a netről se lehet úgy megtanulni rajzolni. Éppen azért, mert lehet, gondolom én, nem minden info teljesen helyes vagy teljesen korrekt egyrészt. Másrészt pedig rajzolgatni úgy gondolom, hogy mindenki tud már, a 3 éves gyerek is, ugye, ezt csináljon. Szerintem a dolog ennél bonyolultabb, és nem tudom így összefoglalva, mit lehet még ezen kívül hozzátenni. Talán azt, hogy az oktatásban benne van a rendszeresség, benne van az is, hogy egy tipikusan sajátos szakmai közösségbe élnek az emberek, legyen azok diákok vagy tanárok, és szerintem az, ahogy az emberek felteszik a kérdéseket, vagy a tanárok, vagy problematizálják magát az oktatást, vagy a tananyagot, azt szerintem kívülről, vagy kívülállóként, akár a netről nem igazán lehet megtanulni. Lehet, hogyha általánosítunk, mint általánosított oktatásról, akár így lehet beszélni, de ne felejtsük el, hogy azért egy bizonyos országban élünk, akár egy bizonyos régióban, akár egy bizonyos kultúrának vagyunk a részei, egy bizonyos iskolába jár az ember, hogyha kolozsvári iskoláról beszélünk, akkor azt hiszem, hogy most nagyon jó helyzetben vagyunk, kellőképpen individualizálódik maga az iskola, tehát én úgy gondolom, hogy a tudás elnyerése mellett valahogy az is jelen van, hogy az az illető diák, az csak, vagy éppen azért, pont ezért, vagy éppen azért, vagy akárhogy is mondjuk, a kolozsvári iskolához jött. Tehát ő tudja, vagy sejti legrosszabb esetben azt, hogy mit is szeretne kapni. Mik az elvárásai, vagy milyen kultúrkörbe próbál beilleszkedni, vagy hol próbálja megtalálni a helyét. És szerintem az egyetemen, vagy az oktatáson keresztül ezt lehet valahogy elsajátítani. Thank you.
Az, amit te mondjuk a saját tanáraidhoz képest, mint tanár másképp csinálsz, vagy mi az, amiről úgy gondolod, hogy újítás, vagy közelebb hoz a diákjaidhoz?
Hát egyrészt én úgy érzem, hogy eléggé szerencsés helyzetben vagyok, mert egy kiváló tanár volt majdnem, hogy a mentorom, mondhatom így. Hihetetlenül modern és kortárs szellemiségű ember, még most is, tehát maga az oktatás az, hogy is mondjam, nagyon gazdag volt, tehát azt az oktatást, azt a művészeti oktatást mondjuk így, amit én kaptam, az már egy nagyon táglátókörűségre irányult mondjuk így, tehát nem hogy a szabályokon, de a határokon kívül és túlmutatott, és most nem az országhatárokra gondoltam, hanem mondjuk a gondolat, a gondolatvilág, a művészi kreativitás határaira gondolt. Egy nagyon gazdag és nagyon merész oktatásban volt részem ehhez képest. Ehhez hozzáadni eléggé nehéz lenne, gondolom én, főleg, hogy 100%-ig egyet is értettem azzal. Így utólag is úgy gondolom, hogy 100%-ig egyet értettem, és helyes volt. Hát persze az egyetem volt rektoráról, és mostani szenátusi elnökének, Jonas Böcsúról van szó. Most persze hozzáadni ehhez az oktatási stílushoz nehéz lenne. Szerintem elegendő az. Túl sokat nem is foglalkoztam ezzel amúgy, mert úgy gondoltam, hogy sokkal fontosabb az, hogy szót értsek a diákkal. Tehát valahogy, mit olyan harmad, negyed, ötöd év után lássam azt, vagy visszalássam azt, amit megpróbáltam neki átadni. Tehát szerintem inkább a kommunikáció a lényeges. Azt szerintem mindenki elfogadhatja, hogy mivel ugye a világ változik, az emberek változnak, a vizuális kultúrájuk, a viselkedésük változik, az igényeik változik, minden változik egyfolytában, és te, mint oktató, képes kell legyél arra, hogy ezek a változások ellenére is átadd azokat a dolgokat, amik fontosak. Persze hát öntve egy másik, egy sokkal kortársabb burokba, de a művészet és a festészet alapjában jöve igazából nem változik. Tehát az szerintem is egy hibás elvárás dolog, cél, hogy megváltoztassuk a művészetet. Ugye ez sokan megakarták, és valahogy sehogy se jött össze. De hozzáadni egy keveset, azt mindig lehet hozzátenni, azt a bizonyos téglát, vagy azt a kődarabot, amiből tényleg min keresztül, hogy tényleg egy piramis lehet majd valamikor építeni, vagy lehet, hogy csak már részese is vagyunk, akkor azt meg kell tenni. Lehet, hogy egy embernek ez, vagy egy emberi életnek ez dusztig elég. Akár ha az oktatásról van szó, akár ha a személyes szakmai életmódról, vagy a személyes szakmai műtermi munkáról, tehát ez elegendő lehet egy kicsit hozzátenni. De amiről mindenki tudja, hogy na, az szépen te vagy. Én úgy gondolom, hogy az igazán felvilágosult, az igaz elmék, az igazán tehetséges elmék se tudtak ennél többet tenni. Az a dolog, ami minket körülvesz, vagy ez az élet, ami körülvesz, ez igazából ezekből a kicsi kődarabokból tevődik össze. Rajtunk múlik, hogy ebből mennyit látunk, mennyit fogadunk el, és melyik részével, ha kell, rezonálunk. Tehát melyik részét érezzük az, hogy hozzánk közel áll, és részünk.
Egy végzős diáknak milyen esélyei vannak ezen a bizonyos harctéren, amit már említettünk többször? Nyilván ez ő magától is függ, de gondolom, hogy az is sokat számít, hogy milyen iskolából jön, tehát azért ennek van egy súlya. Mit kell még emellé tegyen, hogy a művészetének élhessen, és ebből élhessen?
Ez igazából egy klasszikus kérdés. Nekem úgy igazából nincs válaszom erre, nem is tudnék egy bizonyos, egy pontos válasz, talán nincs is, lehet, hogy azért, mert talán nincs is válasz. Hát azt tudjuk, hogy, és ez már lejárt lemez, hogy a tehetség ugye nagyon fontos, a munka nagyon fontos, a kitartás nagyon fontos. Szerintem most azzal, hogy Kolozsvár ennyire jó helyen áll, mondjuk a világ művészeti oktatás intézményei között, mert nyugodtan említhetjük a világot, tehát nem csak Európára vagy az országra gondolok, kell, hogy gondoljunk, mert ezen már túl van, kinőtte magát. Ez adhat egy pluszt. Tehát olyan értelemben, hogy egyrészt az oktatás az magas színvonalú, mondjon ki, mit akar, tehát én ezt továbbra is így gondolom. Azon kívül világkultúrpiaca nagyon ránéz erre az iskolára, nagyon figyeli, hogy mi történik, és azon kívül pedig hihetetlenül gazdag valahogy ez az iskola. Ide persze beleértem a diákokat, a végzős diákokat, az idősebb tanárokat is, tehát valahogy ilyen tágkörbe szeretném én ezt az iskolát elképzelni. Hihetetlenül dinamikus. Van valami, ami forrásba tartja mondjuk ezt az iskolát. Mondhatjuk azt, hogy megvan az a plusz, amitől nem fog egyik percre a másikra eltűnni, nem fog a szélre sodgódni. A diáknak, hogyha elvégezte, szerintem ez volt ugye a kérdés, a végzős diák, hogyha elvégezte az egyetemet, tegyen meg mindent, hogy szerintem bennmaradjon, hogy benne tudjon maradni, amennyire lehet, és itt a tovább tanulásra gondolok, benne maradjon ebbe a környezetbe, és miután elvégezte, akár ha a doktorit kezd, akkor miután elvégezte a doktoriát, maradjon közel. Tehát azt hiszem, hogy ha így visszanézünk a történelembe, legyen egy pár évtized, akkor is talán az egyetlen biztos pont, mondjuk így a Képzőszert Egyesületen kívül maga az oktatás volt, az egyetem. Bármennyire vitatható, bármennyire is, de hát ezek a viták nagyon fontosak, tehát, és nem kellene bedőlni, apropó végzős diák, azzal, hogy van egy biztos pont. Kipróbált, most már több szinten visszajelzett tudáson alapuló oktatás, mondjuk. Ez nagyon jó dolog, és mondom, tehát a diáknak nem kell másolni, csak közel maradjon. És megpróbáljon nem elszakadni attól, ami az egyetemen, vagy az oktatásában, vagy akár Kolozsváron látott, tanult, érzett, ennyi. Azon kívül klasszikus. Munka, munka, munka.
Utolsó és kicsit személyesebb kérdés. A tanári munka mellett, mint alkotóművész, tudsz-e dolgozni, jut erre időd, hogy a saját műveidet megalkossad?
Természetesen van. Lehet, hogy az első sutább lépések után, miket mondjuk az egyetemi éveim jellemzőek voltak, azért már letisztult rengeteg dolog, rengeteg kérdésre megtaláltam a válaszokat, azokra a kérdésekre, amik ugye mindig kérdések maradnak, azokra ugye válaszok nincsenek. Lehet, hogy nem is kell, hogy legyenek, illetve nem biztos, hogy ránk tartozik ez a dolog. De maga az oktatás az nagyon érdekes, éppen azért, mert mondjuk egy ilyen világban élünk, tehát azért nem kell, vagy mutatjuk, nem is lehet, de nem is kell egy vonalat húzni, egy határt húzni a két dolog között. Szerintem nyugodtan el lehet azt fogadni, hogy kísérletezgetések, amiket az ember ugye a saját műtermébe végez, az nagy részét mondjuk megteheti az egyetem műtermeiben is, tehát amikor a diákok ott vannak. És szerintem bár, hogy is mondjam, nem lehet azt mondani, hogy ez nem látható. Nem lehet azt mondani, hogy nincs egy kölcsönhatás. Tehát szerintem nincs olyan nagy különbség a között, hogy most az ember a városban, egy intézménybe, kultúrintézménybe, vagy kocsmában intézménybe találkozik a diákokkal, másokkal, fiatalokkal, leendő művész, fiatal művészekkel, volt diákokkal. Tehát ugyanaz a környezet, ez óhatatlan, az ember egy irányba halad, hogyha már ezt a szakmát választotta. Hülyeség lenne most határokat húzni és átmenni egy ilyen milicista szellembe, hogy majd az egyetemen belül egyféleképpen beszélünk, és az egyetemen kívül másféleképpen, a műteremben egyféleképpen, az egyetemen másféleképpen. Tehát ilyen szempontból azt az időt, amit a tanítással eltöltök, én nem tartom veszteség, vagy nem tartom egy olyan időnek, ami nem a művészetemről, akár a saját művészetemről szól. De rengeteg olyan támpont van, rengeteg olyan találkozási pont két doménium között, ami természetesen találkozik. Tehát nekem annyira nem így tűnik. Egyrészt, másrészt pedig én úgy gondolom, hogy ha az ember már beválasztott magának egy ilyen szakmát, akkor ezt felelősséggel tette, és tisztában volt azzal, hogy nem egy egyszerű dolog, és rengeteg időt el fog venni. Hát ne felejtsük el, hogy vannak olyan művészek, akár fiatalok, akár idősek, nem csinálnak más, csak festenek mondjuk. Tehát csak festve látják a dolgokat, festve gondolkodnak, festve esznek, hogy legyünk egy kicsit furcsábbak. Tehát tényleg, ha benned van ez a dolog, akkor csak ezt látod.
Köszönöm szépen.
Nagyon szívesen.
Kudor Duka István festőművészt, a Kolozsvári Művészeti és Formatervezési Egyetem tanárát hallották. A mai Espresso vendége tehát Kósa András László, a Bukaresti Ballasi Intézet igazgatója volt, akit Forró László kollégám kérdezett a hétfőn kezdődő 12. Bukaresti Magyar Filmhétről, illetve Kudor Duka István, a Kolozsvári Ion Andreescu Művészeti és Formatervezési Egyetem tanára. Én Márton Evelin vagyok, köszönöm, hogy ma is velem tartottak, kövessék műsorainkat a www.bukarestiradio.ro honlapon, illetve megtalálnak minket a Facebookon is. Kellemes hétvégét kívánok, viszont hallásra! Thank you.